Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét. Amint keresi az örökkévaló Úr a mi szíveinket, az ő igéjével, úgy, amint írva találjuk azt Pál apostolnak a Filippiekhez írott levelében, az első rész 15-től 21-ig terjedő verseiben. Istennek szent igéjét Pál apostolnak a Filippiekhez írott első leveléből, az első rész 15-től 21-ig terjedő verseiből olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Némelyek ugyan irigységből és versengésből is, de mások jó akaratból is hirdetik a Krisztust. Némelyek versengésből prédikálják a Krisztust nem tiszta lélekkel, azt hívén, hogy fogságom nyomorúságait így megnevelik. De mások szeretetből, tudván, hogy én az evangéliumnak oltalmazására rendeltettem, mert mit mondjak? Csak hogy minden módon, akár színből, akár szívből a Krisztus prédikáltatik, és én ennek örülök, sőt, örülni is fogok. Mert tudom, hogy ez nékem idvességemre lesz, a ti könyörgésetek által, és a Jézus Krisztus lelkének segedelme által. Am az esengő várásom és reménységem szerint, hogy semmiben meg nem szégyenülök, hanem mint mindenkor úgy most is nagy bátorsággal fog magasztaltatni Krisztus az én testemben, akár életem, akár halálom által. Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Eddig Istennek írott igéje. Szeretett testvéreim, ha valaki ennek az utolsó mondatnak a hatására valami fajta szomorúságot hallott volna ki ebből az igéből, sietek gyorsan a kételyt eloszlatni téved. Hiszen ha valaki végigolvassa a teljes apostoli levelet, amelyet a Filippi gyülekezetnek írt, akkor megtapasztalja, hogy nem csak az egyik legszemélyesebb levele ez Pál apostolnak, hanem az egyik legörömtelibb levele írása is. Ajánlom a testvéreknek, hogy odahaza olvassuk el, nem egy hosszú levél, érdemes az egészet teljes spektrumában az elejétől a végéig látni, hogy miről is beszél az apostol úgy, hogy közben olyan mély kérdéseket érint, amelyet a mai alkalommal mi magunk is megpróbálunk érinteni. Mert amikor olvassuk ezt az igét, és ha valaki végigolvassa, akkor eljut addig a gyönyörű mondatig, amelyet oly sokszor idéztek már és idézni fognak, az, amelyet talán az egész levél mottójának is lehetne nevezni, örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek, jön majd később ez a gyönyörűséges mondat szembe a Szentírást olvasó emberre. Hogy a levél kezdetét, illetve annak a hangütését és a mai üzenetet értsük testvéreim, tudni kell azt, hogy az apostol börtönből írja ezt a levelet a Filippi gyülekezetnek. Fogságban van, sokáig vitatkoztak az írás tudók, hogy hol is lehet fogságban, kettő jött a környezet, illetve a szóhasználat figyelembe vételével, két helyiség jöhetett szóba, az egyik az, hogy Rómában van, ez aztán később megdőlt, ez az elmélet, és valószínűnek tartható az, hogy Pál apostol Cézáreában van fogságban, és onnan írja a börtönből ezt a levelet. Ez a börtön nem volt klasszikusan úgy börtön, hogy ajtó mögé, rács mögé lett volna zárva, hát abban az időben nem is volt ilyen intézményrendszer, illetve ebben a formában, ahogy ma ismerjük, kiépítve. Egyfajta szabadsága, egy zárt szabadsága volt neki, meglátogathatják őt a Krisztusban hívő testvérek, de óhatatlanul személyes szabadságában korlátozva van, nem mehet ki, és nem hirdetheti az evangéliumot, amely az ő életének és szívének az egyik legnagyobb fájdalma, hogy nyilvánosan nem beszélhet az ő életében megtapasztalt krisztusi örömről. Nos, itt a cézáreai börtönben látogatják meg feltehetően a Filippiből való hívek, akik élelmiszert és talán másfajta ajándékot, amit beengedtek oda, visznek az apostolnak, és elmondják azt, hogy mi is a helyzet Filippiben, abban a gyülekezetben, ahol nem volt hosszú ideig az apostol a második térítői útján, amikor először bemegy ebbe a városba, ott lesz a gyülekezetnek tagja Lídia, a bíboráros asszony, ő a legismertebb a Szentírásból. És valószínűleg, hogy ennek a gyülekezetnek a magvát először nők képezték. Azok voltak, akik nyitottabbak az apostoli ige hirdetésre, és aztán ez a gyülekezet lassan gyökeret ereszt ott a városban, összejönnek a testvérek. Ugyanakkor meg számon tartják az apostolt, és nagyon fontos számukra egészen biztosan az apostolnak a személye, aki a Krisztus öröm üzenetét vitte el először hozzájuk, és ez az oda-vissza utazás Cézárea és Filippi között, így mondják, hogy a korabeli viszonyok között körülbelül 8 napot vett igénybe. Viszonylag elérhető módon tudták a kapcsolatot tartani, és amikor tudomást szereznek arról, hogy az ő szeretett apostoluk a börtönben van, akkor elmennek és meglátogatják. Krisztus evangéliuma nem volt hiába való az ő életükben és szívükben. Nem csak a meghallásra volt jó, hanem cselekvésre sarkalja, hogy közösséget vállaljanak, ha mással nem, hogy a nyomorúságban meglátogatják a testvért. Mert nekik nagyon fontos a közösség. De ennél több is van az ő látogatásuk mögött. Úgy látják, hogy a Pál fogsága az evangélium ügyére nézve és a saját helyzetükre nézve ott Filippiben nagyon rossz jel. Attól félnek, hogy nehogy meggyengüljön. Az evangélium ereje ott a gyülekezetben, mert vannak olyanok, ismerjük ugye a felolvasott rész elénk hozza, akik nem szívből, hanem színből, mint egy rivalizálásként elkezdenek az apostol távol létében prédikálni, konkurensként jelentkezni. Ezzel a hírrel mennek el az apostolhoz a filippi beliek. És erre válaszul, küldi az ő levelét Pál apostol, anélkül, hogy megkerülni az evangélium ügyét, és megkerülni benne az ő személyes sorsát. Sorsán keresztül üzen a Filippiben lévő testvéreknek, és ennek a központi üzenete, testvérek, Isten az akadályokon keresztül viszi előre az evangélium ügyét. Ne féljetek attól, hogy akadályok vannak az életben. Sokféle lehet. Személyes sorsunkban, közösségeinkben, a szellem, a hangulat, amely körülvesz bennünket a világban, mind-mind akadálya látszólag az evangéliumnak, de ne rettenjetek meg, mert Isten a lehetetlenségek ellenére viszi véghez a maga akaratát. Mert lehet, hogy némelyek szívből, mások színből, de a fontos, hogy a Krisztus prédikáltatik. És azt mondja Pál apostol, én örülök ennek, és örülni fogok, mert nem az én személyes sorsom az érdekes ebben, hanem az, hogy az Istennek ereje benne van ebben a világban. És én a nagy apostol ki is hullhatok ebből, akkor is jelen van az Isten ebben a világban. Nem rajtunk fordul meg az evangélium ügye. Mert mindig lesznek olyanok, akik odaállnak. És ti ne féljetek attól, hogy a világ, amelyben éltek, lehetetlennek mutatja az evangélium üzenetének a szívbe jutását, a célba érését. Oda fog érni. Mert megtapasztaljuk. Megtapasztaljuk, mondja Pál apostol, én itt lent a mélységben, a börtönben is megtapasztaltam ezt az örömet. Annak ellenére hirdetem nektek az örömet, hogy az én pillanatnyi állapotom nem igazán üzenet értékű a ti számotokra, vagy talán mégis, hogy itt a mélységben is velem az élő Jézus Krisztus. Íme, itt a mélységben ér el igazán engemet a szeretete, hiszen ti vagytok a tanúi ennek a szeretetnek, akik eljöttetek és meglátogattatok engem. Íme, az Isten nem hagyja el az övéit. Az élő Jézus Krisztus ott van az övéivel és a minden helyzetben. Mélységben és magasságban megmutatja a maga szeretetét. Isten akadályok által viszi előre az evangélium ügyét. Nem egy kényelmes állapot. Talán az ember néha megretten, akár a szűkebb környezetében, vagy talán ott retten meg leginkább először, hogy hát én hogyan mondjam el ezt, hogyan tegyem nyilvánvalóvá. Talán valami érzékenységet sértek vele. A személyes sorsom érdekli a másikat? Vagy éppen az a változás, az az öröm, amely eljött az evangélium által az én életembe? Érdekli a legközelebbi házastársamat, a gyermekemet, az édesanyámat, az édesapámat, a munkatársamat? Vagy ahogy ma divatosan mondják, ez magánügy. És mindenki a hitével maradjon ott, ahol van. Nem, testvérek, itt halljuk, hogy ez az öröm, hát az evangélium lényege az, hogy túlcsordul önmagán. A hit nem magánű, a hit a legszélesebb között. Mert a hit a lényegét veszti el, ha magába zárkózik. Vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön, rejátok, mondja Jézus, és tanúim lesztek. Samáriában, Galileában a világ végső határáig. Hát ez az evangélium lényege. Ha nincs tanúságtétel, ha Pál apostol nem beszélt volna szabadon és a börtönben arról az örömről, amely megérintette őt Jézus Krisztus által, akkor ma nem lenne az európai kontinensnek, illetve a világ nyugati részének olyan arca, amilyen. Nem tudjuk milyen, de hát ugye a történelemben nincsen ha. Mert mindig voltak olyanok, akik a külső tiltások ellenére vállalva a börtönt, a mártíromságot szólották. Bátran szólották. Életük kockáztatásával szólották a Krisztus evangéliumát, az örömet, amely ott volt az életükben. Mert az evangéliumra vonatkozóan mit mond az apostol? Azt mondja, hogy hirdetik. Szívből vagy színből, teljesen mindegy, az én örömöm az, hogy hirdettetik ott Filippiben. Abban van versengés, hogy kiszólja bátrabban az evangéliumot, és lehet, hogy ebben benne van az az emberi dolog, hogy én egy kicsit különbe akarok lenni, jó testvéreim, milyen jó lenne ez a filippi lélek ma itt közöttünk. Hogy én jobban szeretném hirdetni, hitelesebben, mint a másik. Az életem hitelesebben szeretné bizonyítani a környezetem előtt, a testvérek előtt, a világ előtt ennek az evangéliumnak az erejét. Ügy lett az evangéliumból ott Filippiben, nem egy embernek az ügye volt ez, nem az apostol ügye, hanem a gyülekezet ügye lett az evangélium. Mindenki. Hát ezért szorítja őket, ezért mennek el az apostolhoz. A te sorsodon áll, vagy bukik a filippi gyülekezetnek az élete? A jövendője? Hát Isten nem nagyobb ennél? Az egész apostoli létünknél? Isten nagyobb az embernél. Hát Krisztus feltámadott, és örömet, reménységet adott az övéinek. És Pál apostol éppen ezt üzeni vissza. Hogy az Isten igéje hat közöttetek, hát nézzétek meg, fedezzétek fel, hogy vannak emberek közöttetek, akik színből vagy szívből, de nyilvánvalóvá teszik a Krisztus evangéliumát és annak erejét. Íme sokaknak az ügye. Belekerül ez nem csak egyes embereknek az életébe, hanem egyetlen ember által belekerül mikroközösségekbe. Ó testvéreim, mikor egy ember által belekerül az evangélium a maga mélységében és örömében egy családban. Először talán az, aki megérezte belül, egy kicsit félbe viszi haza, idézőjelbe teszem. A családi közösségbe De belül érzi már, dolgozik ez az öröm, olyan, mint a mag, amit beszórunk a földbe. Hogy először még láthatatlanul, de bent már formálódik, felszívja az életet adó nedveket, már repeszti a burkot. És az az aprócska csira egyszer csak megindul kifelé, hogy aztán láthatóvá váljon már a szem számára is. Nem tudom, ha valaki ezen a tavaszon már magokat szórt a kis veteményesébe, akkor látja ezt a gyönyörű rebbenést. Eltelik egy idő, de a mag, amely az életre készül, az öröm, amely szeretné ezt a burkot szétrobbantani, óhatatlanul előbb vagy utóbb legyőzi ezt a félelmet. És nyilvánvalóvá válik, még talán először nem is lehet tudni, felismerni, hogy mi az, csak annyit vesz észre talán a környezet, hogy ennek az embernek az életében valami megváltozott. Nem tudjuk, hogy mi, csak nem olyan, mint amilyen volt. Én nem tudjuk, hogy milyen, de más. Mint ahogy a két sziklevélből még nem igazán tetszik ki a termés, nagyon értőnek kell lenni, hogy mi is lesz abból. De már benne van teljességgel az evangéliumnak a gyönyörűsége. Mikor bekerül, ahogy mondtam, egy embernek az életébe, és ezáltal bekerül a családba, akkor elkezd szelidülni az élet egésze, átformálódni, bibliai szóval, elkezd megszentelődni az élet. És ez a megszentelődés azt jelenti, hogy az életben elkülönülnek egymástól dolgok. Az önkeresés, az önkiteljesedés utáni vágyat átveszi az ige szerinti életnek a vágya. Az önmegvalósításnak kényszerét az isteni szeretet. És ahol bejön ez az életbe, ott talán azzal kezdődik, hogy az ember átértelmezi a vasárnapot. Amely talán addigi életében az ő számára egy volt a sok pihenőnap között. Csak éppen másként írták. A szombathoz hasonló. Elment, kikapcsolódott a hétvégén. Nagyobbat tudott aludni, mert reggel nem zörgött a vekker, vagy a mobil nem csengett ébredéskor. Ez a különbség. De a munkaszüneti nap között, meg az ünnepnap között amúgy semmi. Ha nézzetek körül ebben a világban, ebben élnek emberek. Az ünnep és a munkaszüneti nap között nem sokan tudnak különbséget tenni. Ruházatban sem, külsőségben sem. Pedig mekkora különbség van. Akkor bejön az Isten evangéliumának öröme az életben, akkor egyszerre fontossá válik, átértelmeződik az a hetedik nap, az Isten nyugalom napja az ember életében, és egy gyönyörű rendszer áll össze, és a rendet vág az élet egyhangúságában, az, hogy az a hetedik nap nem csak a pihenésnek, hanem a megszentelődésnek az ünnepe, a lelki feltöltődési. Egyszerre rádöbben az ember arra, hogy az Isten jobban szereti őt, mint eddig valaha is gondolta, az Isten sokkal többet szeretne adni azon a hetedik napon, épp azáltal, hogy visszahozza periódikusan az életünkbe az ünnepnek ezt a jelenvalóságát, meg szeretné szinte rendszeresen, mondanám így, megújítani az embernek az életét. És ez nem csupán egy kikapcsolódás lesz, egy kilépés a hétköznapok mókus kerekéből, ahová aztán hétfő reggel visszazuhan mindenki kedvetlenül, hanem valóban a megszentelődésnek lesz az alkalma. Ezt jelenti, mikor az evangélium igazán eléri a szívet. Talán ez az első jel, a biztos jele annak, hogy az ember jó úton megy. Mert immár belső igény hajtja az embert, hogy odaálljon Isten elé. Letegye hétköznapjainak terheit a Krisztus keresztje alá, és felvegye onnan a megújult örömteli életet az előtte lévő napokra. arra a munkás hétre, ahová neki bele kell menni az élet kényszerébe. Nem csak a testet készíti el az ember, hanem elkészíti a lelket is. A megújulásra, és engedi megújítatni. A régieknek volt egy gyönyörű fogalma, talán még ismerjük gyönyörű magyar nyelvünkből. Ünneplőbe öltözik az ember. És ez nem csak a ruhát jelentette, azt is. A mi vidékünkön, ahol én felnőttem, az ünneplő ruha, az a templomba menő ruhát jelentette. Azzal a ruhával, amivel a templomba mentek, soha nem mentek el lakodalomba, nem mentek el válva. Másfajta alkalmakra az ünneplő ruha volt, még az is elkészítettet külön Isten számára. Testet és lelket öltöztetett ünneplőbe az ember. Ma is értjük ezt, ünneplőbe öltözteti valaki a lelkét. Sokkal többet jelent annál, hogy kívül van valami. Ez a gyönyörűsége. Az Isten evangéliumának, a Krisztus erejének, amely eljön. Gondoljatok csak bele, testvéreim, ma mennyire egyforma arcúak a hétköznapjaink, vagy a legtöbb embernek a hétköznapja is, ehhez nagyon hasonló a hétvége is, csupán annyi van, hogy akkor, amit már említettem, nem kell elmenni vagy bemenni a munkahelyre. Amúgy a legtöbb embernek az életében nincs különbség a hétköznapok és az ünnepnapok között. Pedig, hogy stílusos legyek, a kettő között ég és föld a különbség. Mert az egyik az éggel köt össze, a másik meg a földre kényszerít. Az evangélium ezt nyitja meg, ezt a gyönyörűséget az ember számára, és viszi egyre mélyebben be a megszentelődésbe azt az embert, akinek a Krisztus öröme elérte és megérintette a szívét. És hogy színből vagy szívből, azt mondja Pál apostol, én örülök, hogy így vagy úgy, de a Krisztus evangéliuma hirdetteti, hiszen soha nem tudjuk, hogy ennek mi lesz a hatástörténete. Talán már testvéreim, veletek is előfordul, hogy kedvetlenül, fáradtan indultatok el otthonról, és semmi egyébre nem vágytatok, mint talán eljönni ennek a templomnak a csengébe, és nem hallgatni a világ zaját. Nem reménnyel jöttetek ide, csak egyáltalán kiszakadjon valahogy az ember a világból. És egyszer csak azon kapta magát, hogy valahol az ige megérintette nem csak a fülét, hanem megérintette a szívét. Nem azt kapta az ember, amit várt, hanem annál sokkal többet. Ez a gyönyörűsége a személyes életnek, hogy ez történik, azt mondja Pál apostol, az én szolgálatomra és az életemre nézve teljesen mindegy. A fontos, hogy Krisztus ügye jól áll közöttetek Filippiben élő testvéreim. Mit számít, hogy ő hol van és hogy van? Az se baj, hogy ő börtönben van. Sőt, tovább megy. És ez a döbbenetes, azt mondja, hogy nem csak életem, hanem halálom által is magasztaltatik a Krisztus. És itt döbbenünk meg igazán. Ez nekem mindegy, hogy életem vagy halálom árán csak magasztaltassék a Krisztus, mert én tudom, hogy hová megyek. De ha tovább olvassuk éppen ezt az igét a 22. verstől kezdődően, akkor rájövünk arra, hogy ő nem a halálát kívánja, hanem oda teszi életének teljességét. És testvéreim, itt hadd mondjak el egy személyes történetet. Egyszer voltam életemben kórházban, és az még otthon történt a szüleimnél, egy váratlan belérzés a gyomromban. Talán némelyeknek meséltem ezt az esetet, de meghatározó, és ennek az igének a fényében szeretném mondani, vagy talán némelyeknek újra mondani, mert nekem egy életre szóló élmény. Otthon voltam, bevérzett, láthatóvá vált ez a dolog, egy este felé ültünk otthon, és úgy élő vér jött vissza a számon, akkor már napokig beteg voltam, csak mivel én nem voltam sosem kórházban, nem vettem komolyan ezt a betegséget. És aztán bevittek a Marosvásárhelyi kórházba, és hát mivel hirtelen történt az eset, úgy hétköznapi dolgaimba vittek be, természetesen, hogy a szüleim nagyon megijedtek, családom itt volt, akkor még a két nagyobbik gyerek és a feleségem az előbbi gyülekezetben. Én egyedül voltam otthon autóval. És másnap, amikor bejöttek, hát ugye csöveket, mindenfélét leraktak, ahogy ez illik akkor. Gyomorba szívatták, fújtak, ragasztották, még kés nélkül. És más reggel bejött édesanyám reszketve falfehéren, és akkor már tudtam beszélni, meg úgy magamnál voltam, csak nagyon gyenge a kórházi ágyam, és megkérdezte, hogy mit hozzon be. És mondtam, hogy hozzon be valamilyen regényt, ott talál fent egy ilyen Móricz Mikszáth regényt, illetve hozza be a Bibliámat, amelyik ott van az asztalon, és a Bibliában benne van a Bibliaolvasó kalauz. Talán némelyek használják, ahol csak az ige helyek vannak feltüntetve, tehát nem a nagy. És az benne volt a Szentírásban. És édesanyám, mikor délután visszajöttek, behozta a Szentírás, de a Szentírásban nem volt benne a Bibliaolvasó kalahúz, valahol idegességében, azért el lehet képzelni, mit érzett egy édesanyja, a gyereke ilyen állapotban van, behozta, és nem volt benne a Bibliaolvasó kalahúz. És amikor elővettem a Szentírást, akkor jó református módon összecsuktam a Szentírást, és azt mondtam, hogy ahol kinyílik, ott fogom olvasni, mit mond Isten. Testvére, pont ezen az oldalon nyílott ki, ahol itt most szét van nyílva, Pál apostol Filippiekhez írott levelénél az első rész, és elkezdem olvasni ott a köszöntéseket és a többi. Hát nagyon nem volt érdekes ott a kórházi ágyon, becsövezve, meg gyengén. Igazából az, hogy ő köszönti a gyülekezeteket, meg hasonló, nem igazán éreztem az üzenetet, hanem olvasom, és hát eljutunk itt a 20. versig, hogy az én esengő várásom és reménységem szerint, hogy semmiben meg nem szégyenülök, hanem mindenkor úgy most is nagy bátorsággal fog magasztaltatni Krisztus az én testemben, akár életem, akár halálom által, és kezdtem fülelni, hogy hoppá, testemben, akár életem, akár halálom által. Tudni kell, utána 9 adag vért kaptam. Aki orvos, tudja, hogy mit jelent. Ott voltam tényleg az élet és halál határán, én akkor nem tudtam, csak később. De az Isten igéje ott volt. És megy tovább ez az ige, mert nékem az élet Krisztus a meghalás nyereség. Az ember meghúzza a nyakát, hogy is van ez. De olvassuk tovább, és itt szeretném, testvéreim, ha hallgatnánk. De ha a testben való életem munkámat gyümölcsözteti, hogy melyiket válasszam, meg sem mondhatom, mert szorongattatom a kettő között 9 adag vér, kívánván elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb, és most jön. De a testben megmaradnom szükségesebb kérettetek, és ebben bízva tudom, hogy megmaradok, és együtt maradok minnyájatokkal, a ti hitben való gyarapodásotokra, és örömötökre, hogy bőven dicsekedhessetek velem Krisztus Jézusban, az én tinállatok való újabb megjelenésem által. Testvére, kiolvastam egy az egyben, e testben megmaradnom szükségesebb ti érettetek. Ott volt két gyermek, feleség, ott volt akkor 3 gyülekezet. Nem tudom, ennél világosabb üzenet kellett. És én tudtam ebben a pillanatban, még semmi gyógyszert nem kaptam a Marosvásárhelyi kórházi ágyon, meg fogok gyógyulni. Mert azt mondja Isten, hogy a testben megmaradnom szükségesebb ti érettetek. És ettől kezdve az életnek az a mélysége, amelyik Istennek hála eleddig még csak ez az egy alkalom volt az életemben, hogy betegként mentem kórházba, vagy vittek. Ez a mélység örömmé lett, hiszen ebben a pillanatban tudtam valóságosan, hogy meg fogok gyógyulni. A személyes sorson, a mélységen keresztül üzen Isten, belekerülhet az élet bárhová. Nem ez a kérdés, hanem az, hogy az Isten örömüzenete éltető erőként hat. Testvéreim, az evangélium számára a mélység is lehetőség, sőt, nagy lehetőség az ember életében. Én kívánom azt, hogy mélységben és magasságban megtapasztaljátok azt az örömet, amely a személyes életeteken keresztül a Krisztus gyógyító, erőt adó öröméről üzen. Amen. Magasztalunk téged, megváltó Krisztusunk, hogy közénk jöttél, és megváltottál bennünket a te örömödre. Most, amikor ezekben a gyönyörű tavaszi napokban megyünk a húsvét felé, a virágvasárnap öröme felé, mely lassan szembe jön velünk, ad, hogy örömbe öltöztessük a szíveinket is. Hozsannázó lélekkel jöjjünk te hozzád, és lássuk az ajándékokat, amelyeket adsz nekünk, nem csak az életünk jó napjaiban, hanem még a mélységekben is. Ott, ahol a te evangéliumod, annak ereje és öröme van, ott még a mélyen a próbatételben lévő lélek is megtalálja nem csak a vigasztalását, hanem a reménységét és a jövőjét. Imádkozunk ma országunkért, nemzetünkért, azért, ami ma van, amit emberekre bíztál, a világ rendje szerint, de ad, hogy több legyen, az emberi akarat mögött mégis döntő módon legyen ott a te isteni hatalmad, erőd és bölcsességed emberek életében, gondolkodásában. Imádkozunk azért, hogy az emberi döntéseken túl adj nekünk reménységet, erőt, adj nekünk jövendőt magyar népünknek, nemzedékről nemzedékre, hogy együtt lehessenek családok, két-három nemzedékben, ne szaggattassunk szét, ne szórattassunk szét, hanem jöjjünk haza. Jöjjenek haza sokan, nem csak a testi hajlékokba, nem csak az országba, hanem jöjjenek haza a te egyházadba, a te lelked által átitatott közösségeimbe, a lélek békességébe, erejébe. Adj erőt, segíts mindannyiunkat. A te fiad Jézus Krisztus által imádkozunk most elesett testvéreinkért, betegekért, gyászolókért, sírókért, azokért, akik lelki terheket hordoznak. Imádkozunk azokért, akik nem tudnak magukért imádkozni. Fogadj el minket, s azt is, amit csöndben elé teszünk, a te fiad Jézus Krisztusért. Amen.